Elég véres.
Igen.
Egy csontom sem maradt tépezete.
Valakinek van épp csontja? Kemény. Volt benne. Hősi eposz volt, egy hősi eposz. A Selyem útról egy hősi eposz. Egy hősi eposz a Selyem útról.
De azt mondja, hogy megtörténtesed a dolgot, nem fel.
Aha. Azt mondták. Azt mondták, igen. Ja. Jaj. Ősi eposz volt. Tizenötös? Olyan.
Kínaiak csinálnak a hónapról filmet, de most már ideje lenne a magyarok is.
Ideje lenne, hogy magyarok is csináljanak a hónapról filmet, ugye? Egy hősi kínai... eposzt.
Fontos a kínaiak neked.
Ennek most nagyon fontos, mert kitalálták ezt a One Belt, One, micsoda, Road, vagy valami ilyesmi. Ja, hogy a Selyem utat föl eleveníteni, és a Selyem út mentén egy egységes valamit akarnak létrehozni. One Belt, One Road, vagy valami ilyesmi. Ez egy ilyen nagy állami koncepció. Most hát az, ez arról szólt, azért csinálták a filmet, ez egy propaganda film, hogy egyesíteni a Selyem út népeit egy nagy valamiben, azt pontosan nem tudom miben, de egy nagy koncepcióban. Egy együttműködő valami, egy hogy hívják, egy Európai Unió helyett, egy Selyem úti unióban valami ilyesmibe. Ja? Selyem úti uniót létrehozni. Valami módon, nem tudom, részleteket nem ismerem, de az interneten van erről anyag, mondják, csak én nem, a politikai dolgok nem érdekelnek annyira.
Jó, ez úgy, inkább gazdasági.
Hát nem tudom, mondom, nem ismerem a részleteket. Akarnak építeni valami nagy, hatalmas utat is. Egy óriási nagy autósztrádát, ami Kínát összekötő egyenesen Európával. Ja. Kereskedelmi. És egy koncepciót kidolgozni. Ja. Egy nagyszabású koncepciót dolgoznak ki erre. Hogyan lehet ezeket a dolgokat. Ezt a fajta. Ugye a Selyem út az, hát a Selyem út az csak egy név. Ugye az csak egy név, ez az út, ez megvolt, hogy hívják, 10 000 éve, nagyon régen megvolt. Tehát ez mindig működött ez az út. csak a Sejem útnak akkor nevezték el, amikor a keleti részen kínai fennhatóság alá került. Ez valamikor, ezekor, nem tudom, az időszámítás előtt egy pár százal. Akkor került kínai fennhatóság alá a keleti része ennek az útnak, és akkor a kínaiak ugye egyfajta védnökséget vállaltak azért a részért. A császár ugye, és akkor ott szabályozták, hogy vigyáztak rá, nem tudom én, mindenféle tekintetben ugye, hogy biztonságos legyen a kereskedelem. És akkor ugye ezeknek a, voltak ezek a csapatok, amit itt kezd elején van, hogy ugye a hunok vigyáznak a Sejem útra, de ezek a kínai birodalom szolgálatában lévő hunok, de most azt hozzá kell venni, hogy ugye egész Kínát a hunok alapították, a kínai birodalmat. A kínai nép az ott volt persze, de az egy nem volt annyira számottevő. A kínai birodalmat azt a hun császárok, tehát hunok kezdték építeni, az első császárok hunok voltak. És utána pedig ez folytatódott tovább, amikor a hunok ugye már nem voltak olyan számottevő erő ott, akkor más népek voltak a Siempik, vagy egy Siempik, akik hun rokon népek voltak, egy másik nép, egy másik törzs, de a hunokkal rokon népek voltak. És akkor azok egészen a hosszú ideig, tehát végig ők voltak, akik a birodalomépítést ugye folytatták. És az ő alattuk teljesedett ki igazából Kína. Tehát nem kínaiak voltak. És ez folytatódott végig. Mert aztán hamarosan jöttek ugye a mongolok, és azok csináltak nagy kínai birodalmat végül is. Tehát a mongolok, azok megint csak hun rokon népek, ugye? Tehát mindig az északról jött népek, illetve nyugat, észak-nyugat, ugye a kínaiak ezeket úgy hívták, hogy a nyugati barbárok. Szóval ez így van lefordítva most, hogy ez mit jelent, mit nem lényeg az, hogy tehát nyugati népek voltak, akik a Kínának akiknek kínai birodalom a létét köszönhette, mert a kínaiak nem, tehát azt mondom, egy ország volt, nép volt, de nem volt egy birodalom. A birodalmat ezek építették föl. Ja, és mondom, ez folytatódott aztán a mongolok alatt, és aztán a végén, a legvégén, ugye az utolsó dinasztia, az se kínai volt, hanem az meg ezért volt. Manzsu. És a manzsu, az se kínai, a manzsuk is rokonai a hunoknak és a mongoloknak. Ja? Tehát ugye gyakorlatilag Kínának valódi kínai uralkodó háza alig volt hosszú történelme alatt. Alig volt. Ja? Ezt ugye nem beszélnek erről, de ez így volt. Tehát ugye a hunok, azok a déli hunok voltak azok, akik ugye azt mondják, hogy behódoltak a kínaiaknak, de hát igazából nem az volt, hanem hasonló volt, mint amit ugye a Szent Istvánék csináltak itt Magyarországon, hogy ugye az európai szokásokat átvették, ugye, és csináltak egy európai Magyarországot. Most a hunok is ugye azt csinálták, hogy beépültek a kínaiak közé, mint uralkodó osztály, nagyon fontos, mint uralkodó réteg, és ők vezették a birodalmat. Ja. Ők építették föl, ők vezették a birodalmat. És a kínaiak ezt tudják, és erre büszkék. Nem tagadják le, büszkék erre. Tehát a hunok, a hun származásukra, ők nagyon büszkék. Azért ez a film is, ugye, a főhős, az egy legyőzhetetlen hun, kemény legény volt, ugye, hun harcos, ugye. És ugye nyilván benne van a koncepciójukban, mert ők tudják, hogy ma is, ugye, ezértől, Kína határától, Kína, ugye belső Mongólia, az most Kínához tartozik, de már onnan, egészen a Kárpát-medencéig hun népek vannak, szkita hun népek vannak. Tehát ezért, ugye, és ők ezeket akarják most ugye egyesíteni az ezzel a koncepcióval, és nem véletlen, hogy egy hun hőst raktak a film közepébe, ugye? Mert a hunok, mindenki fel, tényleg a hunok, jaj, nagyok vagyunk, gyerekek, és a kínaiak is elismerik, és akkor ez egy járható, hát ideológia, ugye, a kínaiaknak most nem kínaiak akarják egyesíteni, hanem hunok. A kínaiak segítik, hogy a hunok egyesüljenek körülbelül, ugye, szkíták hunok egyesüljenek egészen Európáig, hát egészen a Kárpát-medencéig, ugye, a Kína határától, hát meg van ott is, hát Mandzsúria ugye északra van Kínától, akkor ott van Korea, akkor ott van Japán, ugye? Ez végig ugye szkíta-hun rokonság. Tehát ugye ez a kínaiak ott igazából egy, nem egy számot, hát most ugye már sokan vannak, de igazából nem voltak számottevő tényező annyira. Annyira, mert tehát ugye őket a ezek a nyugati barbárok, úgynevezett nyugati barbárok tették nagyjá gyakorlatilag. Ja? Ők tették nagyjá kínaiakat. Tehát olyan módon, ahogy a Szent Istvánék is, ugye mondom, beépültek itt az európai dologba, hasonló módon a hunok is ott Kínába beépültek, mint uralkodó réteg, és ugye itt is egyébként erről sem nem beszélnek, nem tudom miért nem, de ugye itt is tudni kell, hogy egészen a török uralomig, Magyarország Európának gyakorlatilag a vezető hatalma volt. A vezető hatalma. Tehát a magyar nyelv az lingua franca volt Európában. Jó? Tehát diplomáciai nyelv volt, és az emberek a magyar nyelv közvetítésével magyar nyelv közvetítésével beszéltek, úgy, mint most az angol, ugye, az itt a lingua franca, mindenki angolul, aki ugye beszél a magyar, a hollanddal, meg a német, az olaszsal, mindenki ugye angolul beszél. Hát ugyanígy a magyar, tehát a magyar annyira komoly volt, ugye, egészen a török birodalom, a török hódoltságig, hogy hát a vezető hatalom volt. Nem volt más Európában. A németek azok szét voltak esve, nem volt német, igazán német birodalom. Volt ez, hogy német-római császárság ugye valamikor egy darabig, de nem volt. Olaszország városállamokból állt, Franciaországban nem volt, ott ugyanúgy. Tehát ezek ilyen kis országok voltak. Magyarország viszont egy nagy egységes birodalom volt, óriási nagy katonai erővel, politikai erővel, gazdag, elképesztő szellemiséggel, meg minden, szóval Magyarország itt egy vezető birodalom volt, vagy hatalom volt ugye Európában. Erről nem tudom miért, de nem beszélnek mostanában. És akkor ugye hasonló volt keleten a helyzet, ott is a hunok ugye csináltak Kínából kínai birodalmat. És még ami nekünk nagyon fontos, hogy a hunok vitték a buddhizmust Kínába. Mert a hunok között már nagyon el volt terjedve a buddhizmus. Tehát a kínaiak úgy is hívták a buddhizmus, hogy a nyugati barbárok vallása, a hunok vallása. Ez mind le van írva Kínába. Tehát Kínának az első számottevő kapcsolata a buddhizmussal az volt, hogy egy hadjárat során egyik kínai tábornok Buddha szobrokat vitt, zsákmányolt, nagyméretű arany Buddha szobrokat zsákmányolt a hunoktól, és azt elvitte ajándékba a kínai császárnak. Ott láttak először, ott hallottak a buddhizmusról gyakorlatilag először, és ő is a kínai, Han Budi úgy hívták a császárt, tehát egy Han dinasztiabeli császár volt, és akkor ő ugye maga is ezeket az arany Buddha szobrokat, ugye, hogy oltára tette és tiszteletét ugye fejezte ki előttük, és utána ugye a hunoktól kapták meg a buddhizmust, a hun császárok, szó szerint a hun császárok a hunoktól. A hun császárok pártolták a buddhizmust, azok kezdték el ugye a buddhizmus megalapozását, terjesztését. Tehát ők hívtak Kínába buddhista szerzeteseket, hun és szkíta főleg, szkíta hun buddhista szerzeteseket, mert ott már több száz éve ugye nagyon erősen megalapozódott a buddhizmus, nagyon sok, tehát nagyon, hogy mondjam, magas szintet ért el. Egészen ugye a Irántól, Irán, akkor pártus birodalom volt, tehát Irántól egészen ugye, hogy hívják, Kínáig, Kína határáig a buddhizmus nagyon erősen ugye virágzott, és ezek a újsütetű kínai hun császárok, ezek hozták a, hát meghívták ezeket a nagy tanult hun és szkíta és hun buddhista mestereket. Ezeknek mind megvan a neve. Ez mind megvan lista. Kínaiakat számon tartják nagyon, és pontosan tudják, honnan jöttek. Honnan jöttek, pártusok voltak, vagy mit tudom én, közép-ázsiaiak voltak, vagy kotániak voltak, vagy akármi. Tehát csomó ilyen mestert hívtak meg, és ők alapították meg a buddhizmust, fordító központokat, mint császári pártfogásban. Császári megbízással. Ja? És utána, ami még nagyon érdekes, a kínaiak a buddhizmust nem értették. Nem értették. És ugye ezek a hun mesterek, amikor fordították ugye hogy hívják őket, a szent szövegeket, a buddhista szövegeket, akkor mindent megtettek, hogy olyan módon fordítsák le, hogy a kínaiak valami módon, hogy hívják, kapcsolatba tudjanak lépni ezzel, ugye, mi is ezt csináljuk itt, ugye. Tehát gyakorlatilag a kínai hiedelemvilághoz, meg folklórhoz, meg mindenhez ugye hozzá kötötték, meg taoizmushoz főleg, mert az könnyű is, meg a kínai régi ilyen természetvalláshoz is. A lényeg az, hogy mindamellett évszázadokig kínaiak nem is vehették föl a buddhizmust Kínában. Mert a kínai hun császárok megtiltották. Tehát évszázadokig nem is vehették föl a buddhizmust, hanem a buddhisták csak azok a hun népekből való emberek lehettek. Aztán egy idő után, hát ez ugye mindig mizé volt, ugye, mit tudom én, hát ez már politika természetesen, ugye nem tudom pontosan, hogy volt. Lényeg az, hogy aztán egyszer csak megengedték, sőt, aztán államvallássá tették a buddhizmust Kínába. De azt is a hun császárok, hun és CMP császárok. Ja. Erről mind ugye nem nagyon van szó, hát az én könyvemben le van írva ez mind. Elég, hát annyira részletesen nem ezzel, hogy külön nem nagyon foglalkoztam, de benne megvannak ezek említve, hogy például vannak ezek a gyönyörű, nagyon híres, ugye úgynevezett kínai buddhista barlangtemplomok. Fölmentek az internetre, menj fel az internetre, nézd meg ilyeneket, hogy Dunhuang, általában Dunhuangnak írják. Dunhuang, akkor Loyang, akkor... Vagy ha beírod azt, hogy kínai barlangtemplomok, mondjuk angolul beírod. Ja. Akkor kijön mindenki a neve. És akkor mindet meg lehet keresni, mert sok van. Loyang, Dunhuang, aztán mi van következő, van egy nagyon nagy valami gövető. Tessék? Azaz Dunhuang, az Dunhuang, Mogao. Aztán van a... Na mindegy. A fejemben vannak ezek, csak hát... néha kimennek belőle. Na itt van a képek. Itt vannak képek, ez a Dunhuang. Ez Dunhuang, igen. Nem csak az, itt van más is. Ott vannak, nem? Ez Dunhuang, igen. Aztán Yungang, ja, Yungang, ott van följebb Yungang, akkor van Loyang, csomó van. Ez mind Dunhuang, ez is Dunhuang. Tehát ezeket mind, ezek igazából nem is Kínában vannak, mert ez Uigurisztánban van, ugye, Kansu Uigurisztánban van, akkor a másik nagy, két nagy, ez a Yungang, meg a Loyang, az meg Belső-Mongólia határán van. Mert ott volt akkor a kínai fővárosa közel. Ez már ez India. Ez Magao.
Elhúró-sziget.
Na, lényeg az, hogy ezek nagyon híresek, óriási, fantasztikus dolgok. És ezt mind a Hun császárok alatt kezdték el. Aztán folytatták később is. Évszázadokig épültek ezek. De Hun császárok patronálták a kezdetben a építkezést. Ők indították be ezeket. És ezek óriásira fejlődtek. Hatalmasra fejlődtek. Ja, tehát így jött be a buddhizmus Kínába. Dunhuang. Írd be ezt is, hogy Loyang, Y-nal Loyang. Lehet, hogy ott van is már Loyang, nem látom ilyen messziről. Loyang. Igen, Loyang. Hát ez nem Loyang. Cave. Loyang Cave. Ja? Írva, hogy Buddhist Cave Temple, Loyang. Mert ez is úgy látszik, van más cave is Loyangban. Buddhist. Na itt van, ez az Loyangi nagy buddhista templom. Ja. Ez az Loyang.
Hatalmas nagy szobor.
Hát ezek óriásiak, hatalmas, sok-sok barlang, sok-sok óriás, meg kicsi szobor, mindenféle szobrok. Ez a négy nagy királyot kérnék, két oldalt, négy nagy királynak a kínai változata. Ja. Aztán számtalan falfestmény, meg minden, ez a Loyang. Aztán van a Yungang, az is van. Y-nal Yungang, azaz Yungang, ez a Yungang, ja? Óriási dolgok, fantasztikus dolgok, csodálatos dolgok. Ja? Hát tudod, ezek nem is kínai arcú buddhák, ezek régiek. Ezek mint ezt a hunok csinálták, ez hun művészet. Azt mondják, hunoknak nem volt művészete, csak ilyen csattokat csináltak, hát ugye az, itt van. Kell lennél nagyobb művészet? Elképesztő, fantasztikus.
Hatalmas, itt egy ember, nem
tudom. Ja. Nem csak hatalmas, hanem rendkívüli szellemi erő sugárzik mindenből. Tehát ez nem dekoratív művészet, hanem ez valódi szellemi művészet. Valódi szellemi művészet, ami ritkasága az egész világ történetében, ez ilyen erejű szellemi művészet. Ja? No, hát ezt mind a Hun császárok kezdeményezték és pártfogolták, és utána, aztán folytatták, persze később is folytatták, egy darabig, aztán valahogy a végén csak ugye abban maradt valahogy, hogy szokott lenni. És ezek kolostorok voltak, tehát itt szerzetesek laktak, éltek, szerzetesek éltek ezekben a barlangokban. meg a barlangok előtt ilyen építmények voltak, mint ott láttuk az legelején ugye a Mogaót, hogy a, vannak a barlangok, és barlangok előtt van ilyen építmény, faépítmény, és onnan mennek be a barlangba. Ugye azt most mindenhol csinálják a világon, hogy barlanglakások, meg ugye a tibeti remeték is úgy élnek, hogy van egy barlang, és akkor elépítenek egy kis ilyen falat, vagy egy kis fél szobát, aminek teteje van, meg ablak, ajtaja, és akkor benn van, belül van a barlang. Ugye. Hát mindenhol a barlanglak, a prés, ahol ugye izék vannak ilyen borospincék, ott is úgy szokták, hogy van egy barlang, és előtte van egy ilyen ép. Mert ugyanez van itt is. Ezek a kolostorok így épültek, hogy barlang, és előtte ugye zárható rész a blakkal, ajtóval, a kis tetővel.
De ezt nem oda vitték, hanem ott kivált.
Úgyhogy nyilván, persze, nyilvánvaló itt is, ugye ott vannak ilyen lyukak a falba, a Buda feje fölött, ja? Ott ilyen lyukak vannak, ott az ott nyilvánvaló, hogy ott gerendák voltak betűzve, és volt ilyen előteteje, hogy lehet, hogy egy teljes kis ház volt elépítve. Tehát ez beltérben voltak ezek a budák, nem kültérben.
Ilyet, amit mondasz, lám, ez Drakjerpában láttam.
Hogy?
Drakjerpában volt ilyen, hogy a barlang bejár a
területre. Persze, mindenhol. Mindenhol így van, mindenhol így van. A barlangokat mindenhol így szokták, hogy van egy természetes barlang, vagy egy kivált barlang akár, és akkor előtte mindig van egy épület, amit ráépítenek a barlang nyílásra, és akkor annak van egy bejárata, ajtaja, ablaka, stb. Mindenhol így van. Hát, aztán az eltűnik persze az évszázadok alatt, és megmaradnak ezek a építmények.
És ugye mi itt vannak ezek a lyukak?
Ott vannak a lyukak, ugye ott ilyen izék, azok voltak a gerendáknak a hogy hívják, a fészkei. Persze. Úgyhogy ez ilyen. Ez mind a kínaiak, ezt mind tudják, és erre büszkék. Valami büszkék arra, hogy ők is, ugye a hunoktól ered nagyon sok mindenük, a művészetük, sok minden a hunoktól jön nekik. Hát a szellemiségük, ugye a buddhizmus onnan jön, nagyon sok minden. Azon kívül egy, hogy hívják is, tehát etnikailag is, ugye aztán keveredtek persze, de arra is büszkék, tehát hogy hunok, ők is a hunok rokonai. És így mondják is, a magyarok rokonai vagyunk, a magyarok rokonai, nekünk a kínaiak rokonaink. Ja? Kínaiak rokonaink. Mert nagyon erős volt, vagy van most is erős a keveredés a hunokkal, kínaiak. Erősen keveredtek a hunokkal. Ja. Úgyhogy ez a film ugye ezt elevenít. Azért mondjuk érdekes volt megnézni azzára, hogy rettentő sok üzé volt benne. Hát egy ilyen hősi eposz volt igazából, egy hősi eposz. Általában eposzokban mindig nagyon sok vér folyik. Hősi eposzokban ugye. Akármelyiket nézzük, az Iliász, az Odisszea, vagy akár a keleti eposzokat, mindenhol nagyon sok vér folyik, nagyon sok benne a csata. Nagyon sok a csata, Erdemben is sok volt a csata. De nagyon jól volt megcsinálva, nagyon szerint, ilyen nagyon, hogy hívják, ilyen monumentálisan volt megcsinálva, az biztos. Monumentálisan volt megcsinálva. Úgyhogy ez az egész terület, ugye Kínától egészen a Iránig, ez tele van buddhista emlékekkel, ezt most ásogatják ki ezeket. Kolostorvárosok, stupák, buddhaszobrok, végig, ahol ez végig. Egész, ez a Hun-Szkita-Hun birodalom terület, ez végig, hogy mondjam, ott díszelegnek ezek a kolostorok, meg ezek a város, kolostorváros maradványok, ahol nagyon sok minden van, tehát sok minden van, ugye sok történelmi emlék van, feliratok, ugye sok minden van. És amellett ugye a kínai történelemben ezek ugye mind le vannak írva. Fölmegy az ember az internetre, és kínai buddhizmus történetét nézi, amit kínaiak csináltak, állítottak össze, ott mindent meg lehet találni. Eredeti forrásokra támaszkodnak. Ott vannak, mondom, a nevek, a nagy szkítahun fordító mestereknek a nevük, a élettörténetük, ki volt az apjuk, anyjuk, hol születtek, hol tanulták a buddhizmus, milyen ki volt a mesterük, tehát egy csomó minden megvan. Hát ők úgy vitték a buddhizmust Kínába, mint ahogy a tibetiek hozzák ide Európába, pontosan ugyanúgy. Vagy pedig a japánok hozzák, ugye, vagy akár a kínaiak maguk hozzák Európába. Tehát ugyanúgy vitték a szkíták és a hunok a buddhizmust Kínába meg. Ja.
Jók voltak a női szereplők a filmben.
Női szereplők?
Igen.
Jó csajok voltak.
Igen. Meg jó volt, amit mondtak.
Mit?
Amiket mondtak, vagy csináltak.
Aha, mit mondtak?
Ilyen szép kis amazonokat.
Mit mondtak?
Hát a királynő mondta a végén, nem tudom pontosan idézni, hogy a hatalom megmutatja a benned lévő...
Korlátokat.
Hát vagy korlátoltságaidat.
Igen. Ja, hát az egy szkíta királynő volt. Pártus birodalom, egy szkíta birodalom volt. Pártusok azok szkíták voltak. Az Irán, ugye? Irán. De a pártusok azok...
Sikerre vagyunk ítélve.
Hogy?
A párja meg mondta, hogy sikerre vagyunk ítélve.
Aha.
Az elején, a legelején.
Igen.
Tehát, hogy nem kell neki szégyenkeznie, mert hunfélje van.
Igen.
Hogy hát valahogy így fejezte ki, mert nem tudom pontosan, csak hogy tiszta szívűek és jó a szándékuk, és hogy emiatt sikerre vannak ítélve, hogy a saját út védelmét lássák el.
Igen. Ja.
Viszont az érdekes, ugye, ha Darmanát tartunk, hogy a Jackie Chan, mint a film főhőse, tehát hogy annak ellenére, hogy harcos volt, mégis végigvonult az ő életútján ez a bodhisattva attitűd.
Ja.
Tehát, hogy azt gondol az ember, hogy nem fér meg azzal, hogy harcos.
Egy harcos bodhisattva volt.
És mégis megfér még a harcossal is.
Ja. Igen.
Hát nagyon érdekes volt, amikor ja. Ugye ott a csata kellős közepén az ellenfél katonának mondta, hogy a takarodj, tehát hogy inkább nem öli meg,
ja.
Nem bántja, csak
húzza meg.
Igen, de ez tényleg érdekes volt.
Igen.
Az egész hozzáállás, az attitűdje
mindig. Hát meg nem akart harcolni, fölösleges, próbált először békét mindig az elején békíteni.
Akkor látszott, hogy tökre nagyra becsüli másoknál is a hazájuk szeretetét.
Meg amit Lámán te is sokszor mondtál, hogy a dharma útján ugye az ember pont homlok egyenest másként gondolkodik, mint a többiek, hogy amikor mondták neki, hogy most kéne elmened, akkor azt mondta, hogy dehogy is most van a többieknek rám a legnagyobb szükségük.
Igen. Ja. Hát ezért volt, hát biztos, hogy buddhista volt, hát ezek nagy része. Nem volt minden hun buddhista, de tehát volt ott más is, de nagyon el volt terjedve a hunok között a buddhizmus, mert alapjában véve, ugye, ugye mint a magyarok, ugye, magyarok, most mi magyarok vagyunk, ugye hunok vagyunk, meg szkíták vagyunk, és hogyha végignézzük a hagyományos magyar szellemiséget. Ja? Hát teljesen párhuzamos a buddhizmussal. azért tudott elterjedni a hunok között a buddhizmus, mert egyszerűen ugyanaz volt, mint az ő gondolkodásuk, az ő szellemiségük, ugyanaz, tehát ugye, nem tudom, néztétek, most ugye a blogra föl vannak téve, ugye, amik most kezdték fölrakni. Mese, ami megvan tibeti hagyományban, és a magyar hagyomány, ugyanaz a mese, és ez nem azt jelenti, hogy most mese, hanem azt jelenti, hogy a mese az egy tanítás, a mesének szellemi üzenete van. És hogyha a Tibetben a tanító ezt mondta, és Magyarországon a tanító ezt mondta, az azt jelenti, hogy ugyanarra tanította a népet. Tehát a buddhista tanító és a magyar táltos, vagy magyar tanító ugyanazt tanította, ugyanarra tanította az embereket. Ez a fontos. Ugyanarra, de szó szerint, hát a mese ugyanaz, teljesen szó szerint ugyanaz, csomó ilyen mese van. Ezzel külön nem foglalkoztam, de csak úgy találtam, mondjuk véletlenszerűen, spontán találtam olyan meséket, pontosan ugyanaz a mese. És ezek a kulcsmesék. Kulcsmesék, tehát ez a Davadakpának, a híres hold apjának a meséje. Hát ez egy kulcsmese, ezt számtalanszor elmondta. Mert ez egy kulcsmese. Ha tudat természetéről akarunk tanítani, akkor ez az első, amit elmondanak. Ugye, hogy a talál árpát ugye az ember, és akkor az fölköti, ugye, hogy el ne lopják, meg az egerek meg ne egyék az árpát, hát kitalálja, hogy az ágya fölé a mester gerendára ugye föl akasztja a zsákot, és akkor alá fekszik, és ugye ábrándozik, hogy hú, most megcsináltam a szerencsémet, mert az árpát most ugye egy részét eladom, azért veszek nem tudom ilyen micsodát, ilyen meg olyan állatokat, és akkor azokat fölnevelem, akkor utána azok megkölykeznek, akkor sok állat lesz, akkor sok állat, akkor azokat is eladom, és akkor végén én leszek a leggazdagabb a faluba, és akkor elveszem a faluba a legtakarosabb, legjóravalóbb, legszebb lányt, a nagy gazdának a lányát, és akkor aztán én leszek a leggazdagabb. És akkor gyerekem fog születni, fiam fog születni, és akkor mi legyen a fiam neve, és akkor a tetőablakon keresztül meglátja a holdat, és akkor a holdról fogom ellemezni a fiamat. Csak abban a pillanatban ugye már egér elrágta a kötelét a zsáknak, és akkor ráesik a zsák, és akkor meghal, ugye? És ugyanez a mese a magyar népmesekincsben, ugye, megvan, több változatban is, ugyanez a mese. Akkor ott van ez a álomban meghalt fiú története, ugye, ami szintén Láma Gamangnak a kedvenc története volt, ugye, hogy valaki alszik az ágyban, és akkor kiabál, jaj, segítség, és akkor és jajgat, és akkor fölébreszti valaki, látja, fölébreszti, mi van, mi bajod van? Jaj, meghalt a fiam, milyen fiad, nincs is fiad, miről beszélsz, nem is nősültél meg, feleséged sincs, fiad sincs, miről beszélsz? Jaj, a fiam meghalt, mondja, miről beszélsz? Ébredj már föl, és akkor ébred. És akkor elmeséli, azt álmodta, hogy fia volt, és akkor az meghalt. Ja? És amikor már fölébred, még akkor is zavaros, kótyagos a tudat, és akkor is még mondja, hogy jaj, a fiam meghalt. Ugye, és akkor ugye a valóságban nincs is fia. Csak az álmaiban, de ugyanakkor az álomban meghalt fiú ugyanolyan szenvedést okoz, mint hogyha valós lett volna a fiú. Ugye, a szenvedés az való. Ugyanez a mese megvan a magyar mesekincsben. Pontosan szóra ugyanez a mese. Ja? Meg sok más mese is van. Tessék?
Álmomban az anyukám halálát végignéztem két éjszakával ezelőtt, amikor a dél-koreaiak zuhant az anyu is, meg én is helikopter is szétváltunk, és megnéztem felülről, ahogy az anyu becsapódik a földbe, és úgy húztam ki magamat végül is álmomból, és nagyon te fejt a mai napba, és így nem tudtam, így elmondtam neki az álmomban, nem tudtam, mert ezt szeretem, és így el kell mondani neki a telefonba, és ez ilyen tökéletes. Szóval végigcsináltam minden pillanatról a világra, hogy azon, amikor két dél-koreai ember két napja szállodából mind a ketten párhuzamosan leestek, mi pedig anyuval álmomban így. Én nem, ő meg így jön, meghalt, végignéztem. Nagyon fájt, és minden pillanatára emlékszem.
Ja.
És nem tudtam neki megmondani, miközben zuhan, hogy szeretne. És nem úgy, mint egy amerikai, és nem tudtam végignézni, hogy szép vagy sem. Utolsó például, és valakit kihúztak.
Ha?
Nem felsimoltak, hanem fölülről kiszedtek ebből a szituációból.
Aha, aha.
Nagyon jó volt tudatosan végignézni, és hát nagyon fájt.
Ja, ja. Hát lényeg az, hogy ugye az állam az szenvedést okoz, valódi szenvedést okoz. Az ember ezért látja más is, hogy szenvedsz, miközben ugye csak az álmod miatt szenvedsz, ami nem valóság. Hát ugyanez ugye történet megvan a magyar mesében, a tibeti mesében. És van még más, csomó ilyen mese van, ami ugyanaz a mese, és ugyanazt jelenti, és ha ugyanazt jelenti, az azt jelenti, hogy ugyanazt tanítják a mesterek. Ugyanazt tanítják a mesterek, ugyanúgy a tudat természetét, pontosan ugye a tudat természetéről, ugyanazt tanítják. Ja? Úgyhogy ezért, ugye, mivel a skita-hun népeknél ez megvolt, illetve megvan ez az alap, ezért terjedt el a buddhizmus olyan könnyen ott, mert Buddha ugye ugyanezt tanította. És akkor ugye egyszerűen bement, mert hát ez a mi emberünk, ugye, érthető nyelven beszél, mert ugye megvan bennünk, már ez megvan bennünk, csak felújítja, új életet ad neki. Tehát ezért a buddhizmus azért terjedt el, és maradt meg olyan sokáig, ugye Mongóliában, a Tibetben még most is megvan a buddhizmus, meg mongoloknál, különböző helyeken, kalmüköknél is megvan, meg Tuvába, meg ott végig ugye a mongol népeknél még most is megvan a buddhizmus, és meg lenne a többieknél is, csak ugye ott erőszakos hódítások voltak, ugye muszlim hódítások történtek is, ugye ott, de lehet, hogy az alap még mindig megvan, mert azok a ugye másfajta iszlámot követnek, mint az arabok. Hát az araboknak más az iszlámjuk, mint a hun népeknek, szkita hun népeknek, ugye. Valamit átvettek, de nem mindent. Ja, például pálinkát főznek, meg mindenféle ilyeneket. Abszolút tilos ugye az araboknál a szeszes ital, stb. Bár ugye azok is elmennek a szomszéd államba, ugye, és ott berúgnak, és aztán visszavennek, ugye, tehát otthon nem szabad, mert akkor baj lesz, de elmennek a szomszéd országba, ahol szabad, fölülnek a repülőre, aztán ott berúgnak.
Ja, nem csak, hogy érdekességképpen itt volt a 8. kerületben itt van a legtöbb kínai kolónia.
Hogy?
Itt van a legtöbb kínai, itt van Magyarországon, a 8. kerületben van, csak hogy ilyen apró kis...
De ezt tudod miért? Mert nekik a 8 a szerencse és a gazdagság száma. Ja, azért tudatosan 8. kerületbe körte, a 8 az a legszerencsésebb. A gazdagságnak és a szerencsének a száma a 8-as. Azért ők mind a 8. kerületbe akarnak lakni. Amellett, hogy az autón legyen 8-as a rendszám, a lakás száma legyen 8, minden legyen 8. Úgyhogy itt mi, a Boros utca 80, itt mi nagyon nyerők vagyunk. Itt nyerők vagyunk, nagyon. Tessék?
Még nem lakik itt egy kínai se.
Itt még nem, érdekes módon.
A kínai piacnál laknak sokan szerintem.
De ott 8. kerület, ez azért van. Ez a kínaiak maguk mondták nekünk. A 8-as ez nekünk nagyon fontos, és hogy ők ott akarnak lakni. A 8. kerület, az frankó. Máshova nem akarnak menni.
Köszönöm, nem tudták, hogy az a legrosszabb kerület.
Mit?
Budapesten sokáig ez volt a legrosszabb kerület.
Hát igen, de régebben meg nem, mert látszik, hogy nagyon igényesen épült házak vannak. Tehát ez ugye még a II. Világháborúig egy nagyon jó kerület, jó hely volt. Ugye jó hely, nagyon szépen megépült házak vannak itt.
Művésznegyed volt állítólag.
Igen? Hát vannak műteremlakások is, azt látnék, szemben is van műteremlakás, meg a téren is van ott több műteremlakás. Meg, de szóval ilyen polgári lakások vannak, tehát jó, ez egy jó negyed volt, csak utána valószínű, hogy nem tudom, mi történhetett, nem néztem utána, de lényeg az, hogy ugye lehet, hogy innen az emberek eltűntek valahogy, és akkor és akkor ugye nem renoválták a házakat, és akkor beköltöztek a szegény emberek. Valószínű, nem tudni. Hát az kijebb, egy kicsivel kijebb, aztán már ilyen putrik vannak persze itt a milyen Mária utc, Magdolna utcában, meg ilyen helyeken. Tessék?
Kálvária tér, Golgota utca, Nap utca, ebbek lehet itt.
Hát már ilyen egyszerűbb házak vannak. De ez a rész még nagyon elegáns, kifejezetten elegáns volt, ugye, mert a házak látszik a házakon, hogy nagyon igényes.
Szóval látszik a szabadságszobor, ha elindulunk, így arra nézünk, és látjuk a szobrot.
Ja.
Bármelyik
utcán. Úgyhogy ez egy jó hely volt, csak lezüllött valahogy átmenetileg. De most ugye vissza föl fogják hozni nyilván, mert hát belváros, belső rész, ez egy nagyon értékes rész. Amint ahogy már csinálják is, ugye hát itt a Corvin negyed, ugye akkor az jön erre felé, akkor itt mögöttünk az utca, hogy hívják ezt az utcát, hol is vagyunk most? Itt, ott mögöttünk, ugye? Az utca, ott az egyetemnél, az is teljesen föl van újítva, meg épülnek új házak, szóval ez itt nagyon hamar egy komoly idő lesz, ilyen elegáns rész lesz. Elegáns rész lesz. Meg ugye a kis házakat, ezeket meg fogják venni, és azokat könnyű ugye lerombolni, és helyén nagy házakat építeni. Ja. Úgyhogy ez fontos nekünk, ez egy jó film, tehát ugye, hát egy hősi eposzokban mindig fröcsköl a lér. Fröcsköl a lér, nincs mese.
De biztos kellett, mert hogy mostanában egy kicsit el kell adni máshova is.
Hát persze, nyilván, hát ezek. Igen, de persze, hát ugye ez. A mozikat mostanában ugye főleg, hogyha nagy közönségnek csinálják, ugye az azt jelenti, hogy 12 éves gyerekeknek csinálják. És akkor ugye, hogy hívják, azok meg ezt szeretik, hogyha ilyen a film. Ilyenek a filmek, hát. Hát meg volt nagyon jól csinálva, szó se róla, mondom, az egész nagyon hatásosan és egybe volt nagyon a film. Nagyon.
Micsoda építkezés csináltak.
Mit?
Micsoda építkezés
csináltak. Hát az építkezés, ez csodálatos.
Az igen.
Hát két hét alatt egy ilyen, voltak ezek óriási nagy építőgépek. Egy olyan gépnek az egy kerekét nem tudja megcsinálni két hét alatt. Azok meg csak úgy kinőttek a földből, ezek a daruk, emelődaruk, ugye? Egy kerekét nem tudják két hét alatt megcsinálni. Ott álltak sorba ezek a valószínűleg komolyan megcsinált, megácsolt, megvasalt gépek, és akkor ugye húzták fel a falat. Hát nem baj, hát ez egy hősi eposz. A hősi eposzokban minden lehetséges. Mit?
Kínában most is így építkezik.
Igen, ott most is.
Ilyen tempó.
Ja, igen. Tudom, ott valaki mondta, hogy mi 3 nap alatt építettek egy felhőkarcolót, hogy mi volt.
Ebben nem hasonlítunk.
Mit?
Ebben nem hasonlítunk.
Hogyan?
Ebben nem hasonlítunk.
Ebben nem hasonlítunk, nem. Ja, ez egyébként ez érdekes volt, mert voltak ugye, vannak ilyen történelmi feljegyzések, hogy volt egy kínai valami ilyen magasrangú tisztviselő, aki egy hunfogságba esett, vagy maga emigrált a hunokhoz, és ott is ilyen magasrangú ember lett belőle, és ő írta le, hogy a hunok milyen fantasztikusan élnek, ja, milyen irigylésre méltó módon élnek, nem dolgoznak. Ezt Láma Ngawang is mondta, a tibetiek nem dolgoznak. Nem dolgoznak. Hogy, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy önellátóak és mindent megcsinálnak, amire szükségük van. De ez nem munka. Tehát a hunok így éltek. Önellátó, mindent megcsinálnak, amire szükségük van, de ez nem munka. Az csak megcsinálom, mert szükség van rá. Ugye? Szemben a kínaiakkal, akiket állandóan közmunkákkal, kényszermunkákkal sanyargattak, ugye föntről. Építették a falat, a városokat, ezt, azt, mindent. A kínaiak ugye állandóan ilyen rabszolgamunkára voltak fogva, az egyszerű emberek, ugye? És borzasztó, nehéz életük volt. Tehát állandó ilyen, nem csak hogy munka, hanem ilyen tömegmunkára voltak fogva. Ja? És azt most is ugyanazt csinálják, ugye? Ezzel szemben ugye a hunok, azok urasan éltek, nem volt hierarchia, az volt, hogy a császár, nem császár, hanem a hun fejedelemhez, ugye bárki bármikor bemehetett beszélni, ha dolga volt, bárki bármikor bemehetett, közvetlenül találkozhatott vele, nem volt egy óriási nagy hivatalnoki adminisztráció, és hogy hívják, hierarchia, és mondom, nem dolgoztak. Ja? Háborúba ugye menni kellett, amikor háború volt, de békeidőben hihetetlen boldogan éltek, megcsinálták, amire szükség volt, de nem volt ilyen kényszermunka, nem dolgoztak, szó szerint. De mondom, Láma ugyanezt mondta, hogy a tibetiek nem dolgoznak. Megcsinálják, ami kell. Állandóan csinálnak valamit, de nem dolgoznak. Tehát olyan nincs, hogy a tibetinek ne járna a keze, és mert fonja a fonalat, sodorja a kötelet, meg minden. Szóval állandóan götnek, nem horgolnak, de kötnek is. Meg szóval állandóan faragnak mindent, csinálják, amire szükség van. Egyszerre több dolgot, vigyáz az állatokra, és közben ugye még ezt is csinálja. De nem dolgoznak, mert az az övék. Az csak az ő életük, kész. Nem munka, hanem ez az ő életük. Milyen különbség, óriási különbség. Ilyen, és a hunok, a magyarok most is ilyenek. Nem dolgoznak. Ahhoz vannak szokva, hogy nem dolgoznak, hanem megcsinálják azt, ami kell. Hát most persze ez egy elfedült dologgá válik, mert dolgozni kéne, ugye, mert az életmód olyan, de akkor se dolgoznak. Ja?
Tisztelik a hagyományokat.
Tisztelik, benne van a vérünkben, ugye, hogy nem dolgozom.
Akik nem dolgoznak, azok is a nyolc kertben vannak legtöbben.
Ja.
Csak élik itt az életüket.
Ja. Ez így van. Na itt van ez az építik, mi?
Ez 15 nap alatt, de egy valami nagyobb épületet.
És ott rakják össze, és húzzák föl. Ja igen, van ez, vagy igen. 15 nap alatt, mi?
Kínálva.
Előgyártott dolgokat hozzák, és csak emelik be a darúval. Ja. Szerelik össze. Daru is kinőtt, még magasabb lett a daru is. Ja. És alul már, már be lehet költözni. Még fönt még dolgoznak, és alul már be lehet költözni. Hát oda alul már beköltöztek. Már ég a villany, már ott laknak az emberek lent, még fönt épül. Ja. Ja. Kész. Most mit csinálnak a darúval? Azt hogy viszik el? Helikopterrel.
Hotel.
Mennyi van? 170 ezer négyzetméteres hotel. Mi?
17.
17 csak. Hát volt egy olyan, azt is az interneten lehetett látni, hogy egy város közepén egy fölüljárót építenek. De úgy, hogy ez egy működő város, és föl kell újítani, van már fölüljáró, de az ugye, hogy hívják, elrohadt, és helyette kell egy fölüljárót építeni. És valami egy-két órára volt csak lezárva a forgalom, és az alatt megépült az új fölüljáró. Úgyhogy a fölüljáró mellett építették meg a fölüljárót, és aztán oda tolták. Úgyhogy egy-két óráig áll csak a forgalom. Tehát ugye itt volt az alsó utca, itt volt a fölüljáró, és mellette az utca fölött megépült a másik fölüljáró, és akkor ezt nyilván ezt valahogy leszerelt, azt félrehúzták, ezt a helyre tolták. És aztán utána azt elszállították, a másikat, a régit. Úgyhogy ebben ők nagyok. Tehát ez a rabszolgamunka náluk nagyon megy. Munkaszervezés, rabszolgamunka nagyon megy. Hát ugye az ember nem számít, ugye? Az van bőven. Amikor Tibetben voltunk 88-ban, akkor ott büszkén mondták, hogy ott volt egy út, ami Lászába vezetett keletről. Mondták, hogy ez az egyetlen autóút, ami összeköti Lászát Kínával. És hogy ezt kettő darab teherautóval építették. Kettő darab teherautóval, egy több ezer kilométeres. Nem tudom, 2-3 ezer kilométer, és kettő darab. És akkor a nyelvemen volt, de lenyeltem a nyelvemet, hogy is hány ezer ember halt meg. Azt nem mondták, nem is kérdeztem meg, mert akkor lehet, hogy most nem ülnék itt. Mert náluk így van, hogy ez tök mindegy, hogy hány ember hal meg, ez nincs jelentősége. Kettő darab teherautóval építették az egész utat. 2 vagy 3 ezer kilométeres utat. Ja.
Hát biztos sokan meghaltak, mert...
Hát persze!
Amikor kim voltunk, akkor így szó volt a katonaságról, hogy 3 év a katonai szolgálat a kínaiaknak, aha, és 2 év után haza kell őket küldeni Kínába a rehabilitációra, mert nem bírják a tibeti klímát.
Aha.
Tehát a munkásoknak meg akkor pláne, mert ugye sok helyen nagy magasságba tett.
Ja, persze! Hogy ne hullanak! Hullanak a... Nagyon sokan azonnal meghallnak, ahogy fölmennek Tibetben. Azonnal. Na, hát egy ilyen idő volt. Ezek utak vagy? Vasutak?
Már vasutak.
Ezek vasutak. Van ez a... Ja.
Lászába is.
Igen. De ez felé... Ez azt hiszem Chengduba megy ez az út. Ez egy út. Lásza Chengdu. És az van vagy 2000 kilométer legalább.
Ja. Hát nem olyan, mint az Alföld.
Hát dombos, hát. Hát ott alagutak, meg izék, meg minden kell. Tehát az nagyon kemény terep. De a lényeg az, hogy ott föld, ilyen markológépek, ilyesmik, ezt még fényképen se láttak olyat abban az időben. Hanem ott minden volt. Emberi kézzel ott emberek. 10 000-ei dolgoztak nyilván, és annak biztos a fele meghalt. Hát ott találkoztam egy kínai sráccal, aki mondta, hogy a családját, ő ott dolgozott Lászába, és családját fölhozatta, a feleségét, meg a pici gyereket, ilyen nemrég született gyereket, és a gyerek olyan rosszul lett, hogy a következő géppel vissza kellett vinni, mert halálán volt. Tehát nagyon sok kínai nem bírja a magasságot. És nem is akarnak ők Tibetbe menni, nekik Tibet olyan, mint az oroszoknak Szibéria. Mert ők nem akarnak menni. Oda azok mennek, ugye, akik... Hát vagy vannak ugye ilyen őrült, elhivatott emberek, hogy visszük a kultúrát, de általában kényszerből mennek. Kényszerből. Valamilyen oknál kényszerítik őket. Vagy ugye otthon ugye nem tudják megteremteni az egzisztenciájukat, és akkor ugye ígérik, hogyha ilyen is van, hogy Tibetben nem tudom, 2 évet kell csak lenyomni, Tibetben mindent megkapnak, lakás, meg mindent, és utána, ha hazamennek Kínába, akkor ott is kedvezményeket kapnak, miután Tibetben voltak. Tehát ez egy ilyen nagyon agresszív kolonializációs politika. Hát ez új, ez még nem erről van szó.
Igen, ez új, igen.
Nem erről van szó, nem így, az csak egy sima kétsávos út, amiről beszélek, egy és ilyen izés. Sóderes út, tehát nem is aszfaltos.
Ja,
nem is aszfaltos. Volt akkor, hát most már minden más. Tehát 88-ban volt. És ő megy a rejtben az úton, és akkor így megy az úton.
2002-ben, amikor volt...
Így megy, ilyen az út. Így megy az autó. Ezt jól tudom, mert egy kínai jeepbe utaztam, ami ilyen ponyva volt, de volt egy ilyen vas tartó a fejem fölött. És azt bum, 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 így mentem Lászába.
Az a highway, ami mi mentünk még 2002-ben, biztos emlékszel rám, hogy úgy nézett ki, hogy ilyen 30 méterenként volt egy ilyen sóderrakás, ugye, hogyha folt, tehát gödör keletkezik az úton, akkor abból be lehet temetni.
Ja.
És ott volt az út szélén, leterítve körülbelül ilyen 30 méterenként egy sóder, és csak kétszer egy sáv volt. Uh-huh. Ugye gyakran elmosott a víz,
igen,
és
igen.
Akkor le kellett menni, kerülni az útról.
Ja, ja.
És akkor az volt a highway.
Ja, ja. Hát Mongóliában még jobbak volt, jobb volt az út. Ott egyszerűen ki volt taposva. Ott ki volt taposva. A sztyeppén az volt az út. A szélessége az ilyen 100 méteres út volt. 100 méter széles. Mert ugye, ahogy kicsit romlott egy része, mindjárt kicsit odébb mentek az autók, és kb. 100 méter széles út. Nagyon luxus, luxus volt. De nem volt se sorder, semmi, az csak a kitaposott fű. Tehát semmilyen épített út nem volt ott, semmilyen épített, hanem egyszerűen azt mentek a füvön, kitaposták, akkor kátyus lett, akkor kicsit odébb mentek, akkor az is kátyus lett, akkor még egy kicsit odébb mentek. Ja. Ez volt az út. És tök jól lehetett menni, hát így téptek úgy, mint az őrültek ezek a terepjárók, nagyon gyorsan lehetett menni. Mert sima volt, tehát sima volt valahogy, mégis sima volt. Meglehetősen sima volt. Ja. Na, mi van itt? Ez a vonat, vasút.
Ez a legnagyobb. 5,7.
5,7. Aha.
4700 méteren.
4500 méteren megy ez a alagút.
És ez fél nap alatt épített.
Biztos itt is sokan halnak meg, még most is.
Persze, persze. Hát én erről láttam egy riportot, hogy hogy épült ez a vasút. Ez úgy épült, hogy a munkások sátorba laknak. -20-30 fok. De a sátrak nem rendes sátrak, hanem a rongyokból vannak, mindenből föl van akasztva. Csak a munkavezetők, mérnökök, munkavezetők laknak barakkokba, ja? Amik zárhatóak. A munkások sátorba laknak, és ki volt hangsúlyozva, hogy milyen, micsoda hősies teljesítmény ez a munkások részéről, mert, most fogozkodjatok meg, mert amikor kiöntenek egy beton elemet, ja, akkor, hogy meg ne fagyjon a beton, a saját paplanaikkal tekerik be, ja, saját paplanaikkal tekerik, kötözik be a beton oszlopokat, ez azt jelenti, hogy éjszaka nincs takarójuk. Ja? Arról, hogy külön nem beszéltek. Ja? Hát, hogy az hányan haltak meg, az...
Ez nem lehet
Mit?
A túlélési esélyük olyan nagyon.
Hát nem nagy. Nem nagy. Tehát az permafrost egyébként, tehát ott soha nincsen melegebb, mit tudom én, mínusz néhány 10 foknál igazából, 5-10 foknál, soha nincs melegebb. Abban dolgoznak, éjszaka, bemennek abba a rongyokból összetákolt sátrakba, ott voltak a fényképek. Rongyokból összetákolt sátrakba, ilyen, mindenki ilyen rongyos kufajkába, ilyen szétrongyolódott kufajkába. Ja, a lábaik is így be, hát ahogy szokták, ugye a lábaik is be, bugyoláló ilyen rongyos izékbe, pufajka izébe, ugye. És mondom, éjszaka, sziasztok, jó éjszakát. Éjszaka, hogy meg ne fagyjon a beton, a saját, hogy hívják jaikat, paplanjaikat használják arra, hogy beburkolják vele a betonoszlopokat. Ja? Most ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy ha megfagy a betonoszlop, akkor azokat megölik. Az biztos. Hát különben nem ilyen bolond az ember. Ugye ki van adva, hogy ha a betonoszlop megfagy, károsodik a fagytól, akkor ugye ki tudja, milyen büntetést kapnak. És erre föl ugye félelmükben mit csinálnak? Hát kiviszik még a saját takaróikat is, ugye?
Inkább a saját életüket.
Mit?
Inkább a saját életüket áldozni.
Na, és akkor vagy túléli, vagy nem, de hogyha megfagy a beton, akkor végük van, nyilván. Hát nem úgy van, hogy gyerekek, vigyázzatok már a betonra, mert hát, ha mégis, nem úgy van. Szóval az emberek ugye, hogy hívják?
És nem ezeket az utakat, ezt az infrastruktúrális ezeket a beruházásokat végül is...
Melyik beruházás?
Hát például ezek az utak, amiket...
Utak, igen.
Tibeti vidéken,
igen.
Ezeket a beruházásokat és a beruházásokhoz az alkalmazott réteget végül is benszülött kínaiak delegációjával oldják meg, milyen kihelyezett munkállomásokat, vagy benszülött őslakos tibetiket alkalmaznak addig, amíg meg nem holnak munkaterületen.
Hát szerintem ezt is, azt is, amit tudnak.
De inkább a kínai...
De szerintem főleg kínaiakat visznek, mert Kínában...
A koncepció, hogy inkább otthon nem kívánatos kínai állampolgárokkal építették delegációban, vagy a tibetiben szülött nem kívánatos állampolgárainkkal. Nem tudjuk.
Én szerintem főleg Kínából visznek.
Főleg Kínából visznek,
persze. Hát ezek kínai vállalatok is viszik az embereket Kínából, szerintem főleg.
Ők így oldják fel.
Főleg kín. De biztos vannak tibetiek is, hát nem tudom, ezt így nem tudom, de nagyon sok, hát a kínaiak, Kínából visznek embereket szerintem, főleg. De lehet,
hogy... Ezek jönnek majd ide Magyarországra is, úgy értem, hogy nem akik meghalnak, hanem akik ezt a nagy sejjel mutatik, beintegrálják Európába, ugye felvásárolják itt Prága, meg ilyen vonalon keresztül.
Jajajaj.
Hát, ja.
Nagyon, tehát nagyon agresszív ez a hogy hívják, ez a gyarmatosító politika a kínaiak részéről, nagyon agresszív. Borzasztó agresszív, az nagyon mindent ugye megtesznek.
Semmi jót nem várhatunk.
Mindent megtesznek.
Az, akik uralomra jutnak ezek az emberek, nem mindent illúzióim.
Ja. Ja.
Lehet, hogy valahol nagyobb voltak, de most már nem azok.
Hát igen. Nem ártana néhány kínai munkás taron.
Nyára kész lenne.
Ezeket a kínaik, akik itt laknak a 8-ban, ezeket is szerintem támogatja a kormányuk, nem? Hogy ide jöjjön Magyarország.
Hát én nem tudom, ezt nem érzek.
Ne, de hát voltunk a Liával itt a piacon, ugye?
Igen.
Hát nem ott, ugye igazából nem is, hát az eladó, aki ott volt, nem foglalkozott velünk.
Aha.
Ő volt ott a főnök, és egyszerűen nem bírtunk bevásárolni. Ott álltunk a pénztár előtt, vettünk valamit Liával, és ő ott állt legalább 10 percig, és nem foglalkozott velünk egy szóval. Ő telefonált.
Hát az üzletet intézte vissza.
Hát jó, hát ez ilyen. Hát,
nem.
Persze, ezek nagyon arrogánsak tudnak lenni. Borzasztó arrogánsak tudnak lenni. Ez a mentalitás megvan a kínaiakban. Borzasztó arrogánsak tudnak lenni.
Közülök
mentalitás. Más a mentalitás. Hát olyan, mint Magyarországon is ez volt 60-as években. Bementél egy boltba, ott ültek háttal a pulton az eladók, és egymással beszélgettek, te meg ott akármit csináltál, rád se köptek. Ja? Bementél az áruházba, a boltba, állami boltba, le se köptek.
Ma is így van.
Hogy?
Sok ezer évig van ember a Földön.
Igen.
Ez egy dolog, ez a kínai kommunizmus. A kínai kommunizmus.
Igen. Jó.
Nem rá.
Persze.
Kommunizmus kialakult dolog, tudjuk Marx, Engels, de is lehet
fejezni a
kommunizmus.
Jaj. Civilizáció, kultúra csodálatos. Államok
voltak, lesznek,
kert tűnnek mások. Például a kommunizmus. Nem? Jó. Na. De nem rosszabbak, mint az amerikaiak, meg a nyugat-európaiak, egyáltalán nem rosszabbak. Sőt, ezt az egészet nem ők találták ki. Ezt ők csak importálták. Eltanulták.
Te megnézed, nincs az a birodalom, ami ne tűnt volna eddig el.
Ja. Igen. Hatalmas birodalmak tűntek el pár száz év alatt.
Így van, ez az
Persze, ez így van. Nem rosszabbak ők, mondom, mint a nyugatiak. Sőt, még csak most tanulják. Sok esetben nagyon kultúráltak egyébként, az ember Kínába megy. Nagyon kultúráltak az emberek a mindenféle tekintetben.
Van ez a vicc, amikor azért mondta, világelvtárs, biztos ismertek.
Hogy?
Azt mondja, volt ez a vicc a rádióban, hogy világelvtárs. Azt mondja, még biztos írnak minket.
Tanúva volt.
Tanulva, a végén a villamos lépcsőjén. Meg visszasírtok minket? Na.
Nem is a kínai emberek.
A világelvtárs.
Nem, hát nem a hétköznapi emberekkel, azokkal nincs van.
Hát sokszor azokkal is van.
Van, de nem ezen a szinten. Hát nyilván van egy országnak egy vezetősége, egy viszonylag szűk kör, ők diktálják ezt az egészet, tehát hogy nem a lakossággal van. Ilyen
szempontból
a probléma.
Ja.
Hát ez
soha nem volt. Hát sokszor sajnos a lakosságot is meg.
Hogy kereket fejtettek
Nagyon is. Moglik, a moglikkal van baj. Muglik. A muglikkal van baj. Sajnos. Mi csináljunk? Hát igen, elképesztő. Mikor fognak a magyarok ilyen filmet csinálni a hunokról? Lehet, hogy hamar. Ha tudnának, de általában nem is tudnak ilyen filmet csinálni itt Magyarországon. Nincs hozzá koncepció, meg tudás.
Hát de valami mégis elindult, mert hogy most... Most, amit mondott, a Lia mutatta, hogy a Obrusenszkivarék, meg csinálnak ők is egy központot, így, meg hogy ez, ami elindult, meg a Kassa és a többi, hát hogy úgy tűnik, hogy valami elindult.
Ja, persze, hogy nem. Hogy nem.
Csomó központ, és ez is ez segíti ezt a fajta dolgot.
Ja.
Na, hogy mi csinálunk filmet?
Nem? Persze.
Hogy egyre több embernek eljut az információ, és akkor egyre jobban átlátja.
Ja. Persze.
Az is lehet, hogy most már az egész világon olyan, most már mindenhol mindenki ott van, végül is gyakorlatilag, hogy most fog eljönni majd, ami nem volt még, csak ilyen kis szegregációban, az egész földön egy új Sambala.
Ha?
Nem lehet.
Egész földön lesz a Sambala?
Igen. Egész földön létrejön Sambala.
Nem? Hát ez itt van.
De, én tuti.
Nem tudom.
Tuti. Nincs más lehetőség.
Ja, de nem úgy.
Nincs már, most jött
el az idő. Megnézed, hogy azzal, hogy a kínaiak bevonultak Tibetbe, ugye a dharma elterjedt az egész világon.
Igen.
Hát azért ennek van ilyen szempontból realitása, hogy persze az kérdés, hogy az emberek hányad részét fogja érdekelni a dharma, tehát hogy milyen szinten terjed, de most végül is egy emberöltő alatt elterjedt az egész világon a dharma.
50-es évek?
Hát megvan a Tibet, igen.
Igen, de a Tibetben milyen szenvedést hozott?
De most nem arról beszélünk, tehát persze ennek ára van, de ez nem kétséges, hogy ennek ára van, csak azért a következménye az mégis az lett, hogy elterjedt a földön a dharma, nem csak Tibetben, az első országokban van.
Lehet, hogy csak...
Persze, így van.
Nem? Nem tudom, hogy nem.
Felületes.
Jó, hogy rossz
volt, hát most ez felületes, ezt ki ítéli.
Ez így van.
Nagyon jó.
Ezt nem lehet tudni.
Gyakorolni.
Ugye a Dalai Láma a 13. ugye ő mondta azt, hogy meg kell menteni a dharmát, tehát hogy ő ezt kvázi így, ja. Ő is irányozta ezt a fajta tevékenységet. Hát az ő előrelátása az ilyen szempontból az fantasztikus táblatokat nyit.
Ja.
Hát most Brazíliában, Dél-Amerikában ezért Szakja Láma tanít, értettet, hogy döbbenetes, ha belegondolsz, hogy egy ember öltő alatt mi? Mennyit terjedt a dharma a Földön?
Ja. Hát igen. Így van. Így van.
Itt a barosban is.
Ez itt a barosban is.
Így van.
A kérdés, hogy milyen ütemben terjed. Tehát, hogy mit tudom én, egy újabb ember öltő múlva az emberek hány százalékát fogja érdekelni?
Nagyon.
Hát amilyen tempóban ott Tar épül, ugye, 100 év múlva Tar bekebelezi 60-t, meg Salgót aljánt. 200 év múlva Budapestet is. Ez egy hatalmas buddhista város lesz ott, ami 100 év múlva bekebelezi Salgót aljánt és ezért, és 60-t.
Hát, hogyha egy a mai tanítást nézzük, akkor volt itt körülbelül 50 ember, ja. Mindenkinek 3 milliárdos szelvény van a kezében, az már 150 milliárd.
Valakinek 4, nem mindenki.
150 milliárdból már 60-t is be lehet kebelezni.
Na.
Van realitás.
Nincs más lehetőség. Hát ott van, azért, ugye ott van Gája, egy köpés karanyújtásnyira.
Igen.
Hol van még ilyen buddhista központ Indián kívül, ami tudom én, 50 kilométerre van Gájától. Jó? Gájatető.
Gájatető.
Gájatető. Ja, a Bodgája van körülbelül annyira Gájától, mint Tar Gájatetőtől.
De itt sok ilyen érdekesség van azért, hogy Tar, pont miért Tar, 21-es út, kopalottak, szóval ezek a sok-sok ilyen egybeesések, vagy ilyen nagyon...
Na, 21 Tar.
Hát a Tar is egy tibeti szó, ugye, például.
Tar. Ja, igen.
Hát az egy, gyök, egy olyan gyök, amit tibetiek nagyon sok mindenre használnak. A tar az sok mindent jelent. Tibetül. Ja, tarpa megszabadulás jelent.
Láma, egy kis campa leves van ma estére. Campa leves van ma estére.
Nagyon helyes.
Láma Navang és a tibeti
nagyon jó.
Köszönöm
a te csináltad? Igen?
Melyik részét? Én pirítottam.
Te pirítottad a szampát?
De én nem főztem meg, hanem ezt csak így leforráztam.
Csak leforráztad?
Nem forráztam, mert mindenki magának szed.
Ja, hogy van campa és rá kell önteni.
Igen.
Van campa és van forró víz.
Jutóról van, meg vaj, meg joghurt.
És forró víz.
Forró víz és pirított campa.
Nagyon jó, remek. Nem fogunk meghalni akkor, valószínűleg.
Szia!
Szia!
Nagyon jó. 100 év múlva a második csöpel.
Hogy?
100 év múlva a második csöpel tanítani.
Mert abban ne reménykedjetek. Nekem ez elég volt. Nekem ennyi elég volt.
Ennyi boldogságot nem bírsz elviselni.
Már ennél többet már nem.
Magyarországon.
Mindenki hozzon a kovarakból. Yes.
Nekem ennyi elég volt.
Nem akarsz ide a milliárdosok közé visszajönni,
nem? Azért csóron. Sok milliárdos közé, csóron visszajönni.
Csóron milliárdosok közé.
Csóron visszajönni a milliárdosok közé. Milyen lenne az?
Teszünk neked félre egy szelvény.
De hogy van, akinek van 3 milliárdja, az már negyedikre hajt.
Azt hittem, hogy ez sikítva menekül.
Eszébe sincs, hogy abból egy fillért is odaadjon valakinek. Az hajt a negyedikre.
Hát ez egy hibás attitűd. Volt még egy momentum a filmben, amit szoktál mondani, hogy a csatákat úgy döntötték el, hogy ne legyen sok ember áldozat, hogy kiállt a két legjobb harcos. Itt ebben a filmben is ez,
igen,
ez volt.
Persze, hát ez lovakkorig ez egy szokás volt. Azt is a hunok hozták nyilván ide. Mert a lovak kultúrát úgy, ahogy van, a hunok hozták Európába. Ugye itt azért volt, nem voltak lovagok itt. Más volt. Volt ugye a római, persze a római birodalom volt. De a lovagi kultúrát a hunok meg a szkiták hozták, ugye alánok. Alánoktól származik az egész Arthur legenda kör. Hunoktól származik a Nibelung legendakör, és hát mi van még Európában ezen kívül, nem sok. Germánoknak van ugye a Nibelung, és az a hunoktól van, ezt ők magas is mondják, és büszkén mondják. Ami a hunoktól származik. Ugye a lovagokról beszélünk most, nem vallás, ez nem vallás, ez lovag, lovagi kultúra. És Arthur, az pedig a... Azt is meg kéne nézni, van egy film.
Arthur király, vagy a...
Ahol az alánlovagok. Van több változat most, van egy újabb, ami...
Ez a Hollywood is van valami?
Nem, ez a legújabb, az ilyen szerelmi történetet csináltak belőle, azt láttam. Hanem van egy előző, az nagyon régi, ahol szó szerint úgy kezdődik a film, hogy vannak a jurták annak, és ott laknak az alánok. És akkor úgy van, hogy a római fennhatóság alatt élnek valahogy, és akkor a fiúkat, nem tudom hány éves korukban, fiatal kamasz fiúkat be kell szolgáltatni a hadseregnek. És akkor ezekből lesznek a Arthur lovagjai. Mindegyik. A 11 lovag, vagy hány? És a 12. Arthur az maga egy, az valami, az ilyen római pali, valami római pali, római hadvezér, vagy félig római, vagy valami így. De az összes lovagja neki alán, tehát szkita lovag. Mert ezt itt utána jártak, ha angolok maguk. Van egy ilyen vastag könyv, magyarra is le van fordítva. Le van szépen, tudományos elemzés. Le van szépen írva, hogy az egész Arthur legenda, kör, az belső ázsiai eredetű mindennel. A jelképek, a nevek, minden. Ja. Az Elem nevű név, ugye Angliában elég elterjedt, meg a franciáknál. Az az Alánból származik, mert ők Franciaországban voltak, onnan települt át egy részük, hát mostani Franciaországban. És onnan települt át egy részük a római hadsereg kötelékében. Valami 30 ezer lovas ment át, és családostól, ha jól tudom. A sok. Ja, az sok. És az egész itt erről szól, mondom, jurtákból elviszik a gyerekeket, és akkor ezek alán harcosok, és ők azok, akik ugye Arthurnak a lovagjai. És ez az egész szellemiség, ugye a kerekasztal, ugye, mert ott a hunoknál, szkitáknál volt ez a tanács. Tehát nem egy hierarchia volt, hanem egy tanács volt. Az egész onnan jön. Mondom, egy komoly ilyen 400-500 oldalas ilyen tudományos elemzés van róla. Nagyon érdekes. Térképekkel, meg tudományos kutatás. Angolok írták. Hát angol nyelvű lehet, hogy nem tudom, skótok, vagy mit tudom én, de brittek írták.
Ja. És hogy ki rendezte azt a filmet, vagy mikor évjárat, azt nem tudod?
Nem tudom.
De az a neve Arthur király, ha majd úgy...
Valami Arthur, hogy pont Arthur lovagja jön. Én nem tudom, mi a címe, de megvan, magyarul megvan, szóval ez megvan.
Megkeresem.
Hát ez is egy ilyen harcos film, szóval csak annyi a poén benne, hogy mutatják, hogy jurta, onnan jönnek, és ezek az Arthur lovagjai. Aztán egyébként csak ilyen harc, háború. Hát meg szerelem, meg minden, hát ami kell egy ilyen kalancs.
Láttad, van egy ilyen kínai film, két részes hosszú, az a címe, hogy Red Cliff, a vörös szikla.
Nem.
Nem láttad? Az nagyon érdekes, hogy van egy ilyen kínai hadvezér, aki a császárt manipulálja, és kirobbant egy háborút, és ugyanilyen véres film, mint ez, de van benne ugye egy csomó jó szívű ember, akik meg tisztességből, becsületből harcolnak és védik a saját területüket. Ez az egésznek a lényege, hogy ez a kínai hadúr, ez szerelemből robbantotta ki a háborút, mert látott egy festményt, ami a valamelyik ilyen alkirálynak vagy uralkodónak a felesége, és ő beleszeretett, és azt a nőt akarta megszerezni. És tele van, mit tudom én, hadihajók a folyó, tehát tele van rengeteg hajóval a folyó, olyan, mintha hangyák lennének egy úton, hogy ilyen hadsereget mozgatott meg az egészért, és kiderül a film végén, hogy pusztán ezért a szerelemért, hogy elveszi a másik uralkodónak a feleségét, hogy ezért indított el az egészet.
Hát az ide is, ez a Padmaváti is
erről. 5 órás, 2 részes film.
Hú, hát a Padmaváti is. Ezt nem láttátok? Nem láttad?
Nem voltunk itt.
Nem voltatok itt. Az is egy fantasztikus, gyönyörű film. Az is a hunokról szól, Indiában, rajasztáni hunokról. Van a hun király, van neki egy csodálatos felesége, akit úgy tűnik a filmből, hogy Ceylonból hoz föl magának, ott nem egy Ceylonba, a király valami ügybe, és akkor találkozik ezzel a nővel, és akkor beleszeret, és akkor a nő, nem tudom, valami... megsebesül a pali. Ja, a csaj lelövi tévedésből az erdőbe. Meglövi a vállán, és akkor belázasodik, akkor a csaj ugye ápolja, és akkor egymásba szeretnek, és akkor fölviszi magával Rajasztánba ezt a nőt, a Padmavátit. És az a, ugye ezek fehér hunok. Én azt itt nem mondják ki a filmbe egyébként, de azt tudva levő, hogy ezek fehér hunok. És akkor már terjeszkednek a muszlimok. És akkor a muszlim vezér, az is beleszeret ebbe a nőbe, és azért csinálja a háborút, hogy ezt a nőt megszerezze. Az is erről szól. Úgyhogy úgy látszik, ez nem egyedülálló.
Nem.
A nőt akarja, a nőt, nem, mindenképp a nőt akarja.
És nagy film, óriási csata van benne,
el is.
Erődöt épít benne.
Ja.
Van benne olyan felvétel, amit például egy ilyen kis verk részlet van a filmnek a végén, hogy egy galambot követ egy drón, ahogy repül a galamb e fölött, az erőd fölött, ahol a katonák készülődnek, repül a galamb, és egy drón követi magát, a galambot is úgy készült a felvétel.
Hú.
Hát én nagyon... Tényleg nagyon látványos, majd...
Nem nagyon tudják a kínaiak.
Elhozom ezt a filmet, mert van hozzá magyar felirat, tehát 5 óra a 2 rész.
5 órás.
5 órás a film. De nagyon jó, egyébként szépen meg van csinálva, vannak benne ilyen véres, fröcsögős csatajelenetek, de ez a fajta összefogás, ahogy itt is a népek, a harcosok összefogtak, tanultak egymástól, egymás kultúráját, meglátták egymásban a jót, a szépet, hogy boldog akar lenni, nem akar ő harcolni. Tehát, hogy egy csomó ilyen nagyon hasonló vonás van egyébként a két film között.
Uh-huh.
Tehát majd...
Jó van, menjünk, mert... Kihül a tampa.
A meleg víz.